Igen. Nagyon örülök nektek. És mai témánk az lesz, amit láttok is a papíron, hogy a keserűségnek az ellenszere a hálaadás. Most ez egy olyan téma, ami a jelenlévőket nem érinti. Én ezt tudom. Nem is nektek szól. Senkinek nem szól a jelenlévők közül. Ez csak egy bizonyságtétel arról, hogy engem a gonosz nagyon támadott ezzel hosszan, és hála Istennek kijöttem belőle, de titeket gondolom, hogy nem érint. Hogyha mégiscsak majd a jövőben egyszer érintene, és megsuhintana ez a szellemiség titeket, a keserűség, akkor majd vegyétek elő ezt a papírt, és akkor mélyüljetek el a témában, de most ne. Hogy mivel nem vagytok érintettek. De vannak emberek ott kint, akik érintettek. Messze tőlünk, igen. Illetve előfordulhat velünk is adott esetben, hát velem mindenképpen, de mondom, ti rajtatok ezt nem. Tényleg nem látom rajtatok, hogy meglibbent, vagy megsuhint bennünk a keserűség. Na most, a keserűség az egy nagyon genya erő. Genyaláda, nagyon szemétláda. Nagyon erős nek tűnik, és szippant befelé, durván szippant. Összekapaszkodik más rettenetes erőkkel, mint például az önsajnálat, meg ilyesmikkel megy karöltve, és kicsinál. Tehát, hogyha az ember ezt így hagyja, akkor nagyon lehúz, és gyötör, és nagyon. Na most, a félvilág szenved tőle, vagy inkább a háromnegyed, vagy az egész, vagy szinte az egész. Hogyha az ember nem él Istennel, akkor szerintem meglehetősen könnyen szippant, még Istennel együtt is szippant könnyen. Most nagyon aktuális. Nagyon könnyen jön, tekintve, hogy a korszellem... Tessék? Oh, hello! Nagyon örülök, Orsi. A jelen korszellem rendkívüli módon táplálja a keserűséget, mert hogy ugye az, amit diktál a korszellem, hogy érd el, valósítsd meg, stb., és egyébként pedig nem tudod megvalósítani, és ugye egy folyamatos hiányban tart a fogyasztói társadalom is, de az óriás plakátok és minden diktálnak valamit, egy tempót, egy életszínvonalat, egy vágyrendszert, és azt te nem tudod elérni, nem is fogod, de nem is kell egyébként, de hogy emiatt folyamatos az embert megpróbálják belerakni egy hiányba, ami kapcsán ugye majd fog fogyasztani, meg majd azt gondolja, majd attól lesz boldog, hogyha együttműködik a korszellemmel. És ugye ez a folyamatos hiány okoz egy elégedetlenséget, hogy nekem nincs elég, mit tudom én, anyagi javam, vagy nincs elég jó testem, vagy nincs elég jó hapim, vagy ugye párom, vagy nincs elég jó pasi, vagy nincs elég jó modell, testű nőm, vagy feleségem, vagy akármi, vagy nincs elég örömöm, nincs elég nyaralásom, vagy telefon nem a legújabb, nagyon jó, és a számítógépem is elavult. Hát, és igen, és ezek amúgy igaz is, igen. Most, hogy mondod, így a keserűség elkaphatna, igen. Tehát az a lényeg, hogy folyamatosan a csapból is az folyik, hogy az ami neked van, vagy ami nekem van, az nem elég. Ezért legyél elégedetlen, és ezért így nézz a hiányaidra, és akkor ezért folyamatosan csak hajtsd azt, ami még nincs. Na most ezt, hogyha az ember úgy hosszan csinálja, és azért több millió ember ezt így elég tartósan csinálja, vagy műveli ezt az életformát, akkor ez könnyen beszippant ebbe a keserűségbe, mert hogy ilyen nem jó, nem elég, nem olyan, jobb lenne, ha más lenne, de az nincs, úgyhogy nekem rossz. Ezért sajnálom magam, mert nekem nincs, vagy nem olyan. Meg nem is lesz, és akkor kilátástalanság. És nyilván, hogyha ha nincsen remény, vagy ha nincs a jövőbe, meg az Istenbe vetett hit, meg ugye abban nyugalom, hogy ő gondoskodni fog, stb. Tehát Isten nélkül ebből nem nagyon jönnek ki az emberek. Kivéve, hogyha vannak ilyen pozitív életszemléletre tanító ezó vonalak, de nem sikerül nekik sajnos, már hogy igen, azért sajnos, mert hogy ugye jó lenne nem keserűségben élni, hogy legyél pozitív, nézd a dolgok pozitív oldalát, és ez egyébként egy jó alapelv, de tekintve, hogy nincsen a dolognak alapja vagy tartalma, ezért sajnos nem elég, mert és még az se elég. Úgyhogy rengetegen szenvednek ebben, és légy, gondoljátok is át, hogy ki az, aki ebben szenved, mert aki ebben benne van, annak ez nagyon kemény. Mondom úgy, hogy nagyon sokáig benne voltam, hívőként is, és nem evidens egyáltalán, hogy az ember ezt látja, vagy meglátja, és hogyha még meglátja, még az se evidens, hogy hogyan jöjjön ki belőle. Úgyhogy éppen ezért szeretném megosztani azt, hogy mi az a lehetséges út, amivel ebből lehet kijönni, és ezt nekem a Marica verte az agyamba bele, egyszerűen nem hagy békén, amíg ennek az írmagját ki nem írtja. Legutóbb pénteken említette, hogy ugye tudod, amikor a keserűség. és akkor... Szóval először nagyon mellbevágó volt számomra, amikor ezzel úgy találkoztam, hogy ez tényleg mennyire jelen van, és ez milyen markánsan meghatároz. Ez egy ilyen leuraló fajta erő. Mi az életednek a lehető legtöbb területét megpróbálja leuralni, és így szívja ki belőled az életet, szívja a véredet, az örömödet, mindenedet szívja, és a végén ott vagy így nullán, és nem jó. Szóval éppen ezért érdemes a dologgal szembe menni. Na most, keserűség. Ja, igen, aki mostanában csatlakozott, elnézést, a téma keserűség, és az, hogy hogyan lehet a keserűséggel szembe menni, meg hogyan lehet ennek a nyilait kioltani. Na most, van a 107. Zsoltárban, itt a legelején, egy nagyon rövid kis vers, igen, köszönöm, 107. Zsoltár 39. vers. Megfogy, ez most a zsidó népről szól, megfogyatkoztak és meggörnyedtek ínség, nyomorúság és keserűség miatt. Most megnéztem az eredetit, a hébert, a keserűség alatt itt azt egy olyan szót használ, ami azt jelenti, hogy gyász, bánat, gyötrelem, aggodalom, kín, szomorúság. Ez egy ilyen komplex jelenség, hogy mi az a keserűség. Van benne egy gyász, veszteség, bánat, gyötrelem, aggódás, kín, szomorúság. Na és azt figyeljetek, megfogyatkoznak és meggörnyednek. Az emberekre ez olyan terhet rak, hogy egyszerűen így görnyed. És vannak, akik még fizikailag is konkrét meggörnyednek. Ismerek embert, kettőt is, aki látványosan ferdén tartja magát, és van egy púp a hátán. Az egyik fiatal, másik idős, de még a fiatal is. Az idős, meg ugye jó, mondják azt, hogy mondjuk tudom, púpos néni, vagy ilyesmi. Nem kell, hogy egy ember idős korában púpos legyen. Tehát az életnek a gondjai, meg a terhe nyomják az ő vállát, és nem kell, hogy nyomják. Ott van a kezünkben a megbocsátás, az Istenbe vetett hit, a bizalom, a minden, fel lehet egyenesedni. Most a másik jelenség, nem tudom, hogy meséltem-e nektek a görbültségről. Beszéltem-e nektek a görbültségről? Jó, akkor igen? Jó, akkor nem mindenki emlékszik. Szóval, hogy van egy olyan, semmi gond, van egy olyan jelenség, most, hogyha figyeljétek az ujjamat, most tartom az ujjamat így föl, a mutató ujjamat fölfelé. Az alapvetően az ember arra van teremtve, hogy álljon egyenesen fölfelé. Az Istennel való kapcsolatban, és erre a kapcsolatra születtünk. Na most, hogyha Istenre nézünk, és ő belőle táplálkozunk, akkor vagyunk jól, stabilan, mondja is ugye a mondás, hogy gerinces ember, akinek úgy van tartása, tartja magát. És ugye az a belső erő, ugye, amit ugye Isten tud adni, az, amit megtartja az embert. Most ehhez képest, hogyha problémák felé, vagy a másik ember felé így legörbülök, és én mindig azt nézem, hogy ő velem mi a bajom, ő velem mi a bajom, hogy a munkámmal mi a bajom, és arra nézek, hogy mi az, ami nekem probléma. És nem Istenre nézek, hanem a problémámra. Na most ez nagyon könnyen előfordul. Én olyan 30 pár évig mindenképpen görbült voltam, és még úgy is mondom, hogy Istennel közben együtt éltem, és alapvetően vigasztalt meg minden, de az én fókuszom nem volt jó. Folyamatosan a problémára néztem, és akkor ebből könnyen kialakul egy úgynevezett, hogy mondjam szépen, egy kakigyúrás. És gyúrod a kakit, gyúrod, büdös, és tovább gyúrod. Mert nem ti, hanem én korábban. És akkor ezáltal, ugye folyamatos az ember a kakival foglalkozik, és hát na, egy idő után ugye mindenképpen tartósan is büdös. Úgyhogy érdemes, ugye szoktuk mondani, hogy a fókusz milyen fontos, felegyenesedni, és újra Istenre nézni, az ővele való kapcsolat, az ő ígéreteire, és őre, mert hogy ő benne remény van, stb. Tehát, ugye ez a görbültség az egy ilyen általános jelenség, és fizikailag is megnyilvánult. Tehát fizikailag az emberek begörbülnek, és terheik alatt roskadoznak, és ezáltal a testtartásuk is komolyan meg tud rogyani. Na most, ugye van egy másik nagyon népszerű divat, az az, hogy fogadd el, ami van. Mert hát ezt, ha elfogadod, könnyebb lesz. Most ezzel nem értek egyet. Egyáltalán nem értek egyet. Olyan szempontból érdemes elfogadni, hogy ami van, hogy hát ide jutottam, és inkább úgy mondom, hogy érthető. Tehát értsem meg magamat is, meg a környezetemet is, hogy jó, oké, idáig jutottam. Megvan az oka, hogy miért jutottam eddig az életemben, mert volt ez, meg az, meg a maz, tehát voltak körülményeim, eljutottam ide. Hát ebből a szempontból elfogadom, jó, ez van, most, hogyha magamat ostorozom, nem vagyok előrébb. Tehát ebből a szempontból inkább azt mondom, megértem magam, jó, nem jól reagáltam, így ugye amúgy odáig jutottam el az életemben, ahol most vagyok. Oké, ez van most, oké? Nem vádlom magam, nem károsztatom magam, de azt nem gondolom, hogy el kéne fogadnom, hogy ez így is kell, hogy maradjon. Mert ez nem kell, hogy így maradjon. Tehát, hogyha valami nehézség van, most nem arra gondolok, hogyha valaki tök jó, stabil, hogy ezt ne fogadja el. Hanem, hogyha valami nehézség van, vagy küzdés, vagy rossz hozzáállás, vagy ilyesmi, és ezt felfedezem magamban, akkor azt nem kell, hogy elfogadjam, hogy ez így kell, hogy maradjon, mert nem kell, hogy így maradjon. És magamban azokat a tulajdonságaimat én azt gondolom, nem kell, hogy elfogadjam, amik engem Istentől meg a kiegyensúlyozott, stabil élettől elválasztanak, hanem igenis, ezekkel én azt gondolom, hogy szembe kell menni. Meg kell nézni azt, hogy ezek miért vannak, és aztán pedig kiírtani az írmagját is. Na most, itt van egy ige, az Efézusi levél, nagyon sommás, ugye, rendkívül sűrű és dús. Itt az Efézusi levél 4. fejezetéből, hogyha olvassuk a 25. verstől 32. versig, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a haragotokkal, és helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, erről majd egyszer külön tanítunk, hanem csak akkor szóljatok, ha jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ne szomorítsátok meg az Istennek a szellemét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, figyeljetek, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát itt felszólít Isten minket arra, hogy minden keserűséget, meg a haragot, meg a többit, minden gonoszsággal együtt vessük el maguktól távol. Tehát legyen ez tőlünk távol. Ne közel, ne bennem, ne uraljon le, hanem ez legyen tőlem távol. Én ezt vessem el magamtól. Viszont helyette legyek mindenkihez, egymáshoz, legyünk jóságosak, irgalmasak, bocsássunk meg egymásnak. Ugye volt egy remek tanítás az irgalom és a kegyelem viszonyáról és tartalmáról, nagyon frankó volt, ami kulcs a keserűséggel szembeni harcban, hogy bocsássunk meg egymásnak, keserűség nem fog leuralni, ha megbocsátok neki, annak, aki engem megkeserít, vagy akinek a nyomán én megkeseredtem. Hogyha ez emberhez kapcsolódik, akkor ha megbocsátok neki, és irgalmas vagyok, és nem azt adom neki, amit érdemel, hanem sőt, ugye nem adom neki azt, amit megérdemelne, viszont adom neki azt, amit nem érdemelne meg, akkor az az egész helyzetet megoldja. És így ki tudok farolni ebből a keserűség témából. Ugye, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk. De most el tudom képzelni, hogy már mindannyiótoknak ez a teljes megbocsátás téma már így a csúcsa van járatva, és mindenkinek megbocsátottatok, aki valaha ellenetek vétkezett, vagy bármit tett, akkor ez nagyon jó. Hogyha bármi még hátra lenne, és bármi olyan sérelem lenne az életetekben, hogy hát azért az nem volt szép. Azért az. És akkor így, jó, én nem haragszom. Én bennem harag az nincs. De azért az nem volt szép. Szóval azért tehát lehet ilyeneket mondani, de azért én felhívlak, vagy egy ilyen kvázi önvizsgálatra benneteket, nem azért, hogy kutakodjatok, hanem csak így kicsit, hogyha így végig szkennelitek magatokat, hogy van-e bármi az életetekben, ami mondjuk még fáj. Most ismét Malicát tudnám itt idézni, azt mondja, úgy tudod lecsekkolni, hogy amikor beszélsz róla, vagy eszedbe jut, akkor fáj, vagy nem? Hogyha nem fáj, akkor túl vagy rajta. És ez tök jó. Hogyha békességed van mindennel kapcsolatban, hogyha végignézed az életedet, akkor az tök jó, az egy gyógyult állapot, akkor menj és légy szíves, segíts másoknak ebben, jó? Mert akkor neked van valamid, ami a többieknek kell, a megbocsátás ereje. Óriási, ha te ezt már begyakoroltad, akkor légy szíves, mondd el mindenkinek, hogy ez mennyire felemelő. Nagyon fontos, szükségük van rá. Hogyha végignézed magadat, és találsz valamit, akármit, ami neked azért még fáj, akkor légy szíves, N+1 egyszer is, bocsáss meg neki. Nem tudja, valószínűleg nem tudja, hogy mit csinált, nem direkt csinálta, valószínű. Ha direkt csinálta, akkor meg azért nem tudja, mert le van uralva, és így, na, szóval gonosz által, akkor meg azért nem tudja, tehát valószínűleg nem tudja. Jézus is, amikor imádkozott a kereszten az őt kivégzőkért, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, és te nem tudja, tehát az élő Istent keresztre feszítik, nem tudják, hogy mit csinálnak. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy bocsássunk meg egymásnak, és legyünk irgalmasok. Nagyon-nagyon fontos. Itt a 27. versben itt van az, hogy haragudhattok, de ne vétkezzetek, nap ne menjen a haragotokkal, és helyet se adjatok az ördögnek. Beszéltem-e már a helyadásról, a toposzról beszéltem-e? Igen? Jó. Itt, hogy beszéltem a toposzról, a hely, hogy helyet ne adjunk az ördögnek. Ez eleve volt, igen. Jó, tehát itt ez a hely, ebben a 27. versben, hogy, hogy mi van? hogy nem emlékszem. Jó, hogy az a lényeg, hogy itt a 27. versben helyet se adjatok az ördögnek, hogyha megnézed az eredetit, az ógörögöt, akkor ott az a szó szerepe, hogy toposz, az azt jelenti, hogy hely. Jól van fordítva, azt jelenti, hogy hely. Tehát ne adjunk helyet az ördögnek. Na most a helyadásra vonatkozóan van egy rendkívüli, egyszerű kis tanmese, amit egyébként akár még gyerekeknek is, hát Isten adjon nektek bölcsességet, hogy mondjuk el nekik, vagy nem, de adott időpillanatban akár még alkalmazható is. Tekintve, hogy nem szeretek az ördögről beszélni a gyerekeknek. Tehát a tanmese az az, nagyon egyszerű, és egyébként valószínűleg hallottátok többen, hogy volt egy egyszeri ember, akinek van egy háza, ő ott él abban a házban, és egyszer csak kopognak az ajtón, és az ördög az, és akkor így kinyitja, és akkor ördög, mit akarsz? Hát én szeretnék bejönni. Nem jöhetsz be, nyilván nem engedi be az ördögöt. Jó, akkor nem jövök be, csak adjál nekem egy kis pontocskát, egy kis pontot. De nem adok neked semmit. Jó, de csak egy kis pontocskát kérek az ajtó félfában, csak egy picit, csak egy icipicit. És már olyan hosszan jár az agyára, hogy akkor végül is jó, oké, akkor az a pont a tiéd, tessék, csak húzza meg innen. És odaadja neki azt egy kis pontot, és elmegy az ördög. Hú, jaj, de jó, elment. Másnap jön újra, kopog, szeretnék bejönni, nem jöhetsz be. Na de hát ott van az a pont, az az enyém. Én azzal a pontban, abba a pontba szeretnék beütni egy kis szöget, mert hogy az a pont az enyém. És ugye tekintve, hogy tegnap odaadták neki, ezért van joga az a ponthoz, odaadták neki. Úgyhogy oda megy, beveri azt a szöget a pontba, elmegy, hello. Másnap jön, hogy akkor be akar én, nem jöhetsz be. Jó, oké, de ott van a szögem. Én arra fel akarok akasztani egy kabátot. És akkor felakasztja a kabátját oda a szögre. És így egy ilyen fajta sunyi folyamattal így kvázi beköltözik az ördög így az ember házába. Most ennyi volt a mese. Ez ugye arra a példa, hogy hogyan indul piciben, és aztán hogyan terjeszkedik, miután már beengedtük. Na most, tekintve, hogy az ördögnek semmi joga nincs az életed fölött, semennyi, csak akkor, hogyha adsz neki, ezért az ördög akkor vagy a gonosz bármiféle ereje, akkor lesz ilyen az életedben, hogyha te adsz erre lehetőséget neki, vagy teret, itt toposzt, bármiféle területet, vagy teret adsz neki, ne adj neki. Hogyha már adtál korábban, akkor semmi gond, tényleg nincs gond, keresd meg azt, hogy hol az a hely, amit adtál neki, hol az az ajtó félfádon az a kis pont, amitől kezdve ő elkezdett kiterjeszkedni a te életedben, akár kicsit, akár nagyon, akár csak egy sáv van rajta, akár a kabát, vagy az egész nappalid már az ő utcaival van tele. Nem baj, keresd meg, hogy honnan jön ez az egész, és azt az egy valamit ott iktasd ki. Tehát például, hogyha ez egy korábbi sérelem mondjuk tekintve, hogy elhagytak, megcsaltak, átvágtak, stb., és te azóta így tartod a haragodat mondjuk, vagy te valamit csináltál korábban, nem bocsátottad meg még magadnak, mit tudom én, vannak emberek, akik egészen idős korukig, 80 akárhány éves korukig egy abortusznak a terhét hordozzák magukon, és nem tudtak megbocsátani maguknak. Ez élő sztorik, ezek konkrétan. És egy életen át terheli őt a saját bűne. Nem kell, menj oda Istenhez, bocsáss meg magadnak, neki, stb. A megbocsátás az egy fantasztikus kulcs, és azért is kezeli itt egy gondolatkörben az ördögnek való helyadást a megbocsátással, mert hogy ez egyszerűen kulcs. Tehát ha te adtál helyet, akkor magadnak bocsássál meg, és nyilván az Istennek a bocsánatát elfogadhatjuk, és ennek a felszabadító jellegét meg tudjuk élni. Hogyha más csinálta veled, akkor neki bocsássál meg, és vidd oda Istenhez, nem kell, hogy ezt téged lehúzzam. És így azokat a pontokat, vagy azt a pontot, azokat a pontokat, ahol az életedbe beengedted a gonoszt, azt így tudod likvidálni. És akkor az onnantól kezdve, ugye van az a másik mese, hogy akkor kiszeded ezeket a szögöket, akkor utána még mindig milyen lukas lesz az egész. És hogy ezért a mások bántás az mennyire nyomot hagy, stb. Én gyerekeket is szokták fenyíteni ezekkel a példákkal, hogy tudom. Megbántasz másokat, akkor ez olyan, mint a kerítésben szögeket verni, és még ha ki is húzogatod, akkor is utána lukas, és hogy ez mindig fájni fog neki. Szerintem ez nincs így, hogyha az ember oda megy Istenhez, akkor ő utána kiigletteli meg mindent. Tehát nem kell, hogy annak nyoma maradjon, nem kell, hogy egész életed át ott legyél lukas szívvel, mert hogy téged megbántottak. Nem, tehát lehet, tehát van igazi teljes megbocsátás, és utána pedig lehet kérni az Istennek a gyógyítását a szívedre, mert ő tényleg jön és meggyógyít. És szeretném nektek elmondani, hogy amikor egyszer még a Lúnyaiba voltunk a tükrösteremben, és emlékszel, hogy bejött egyszer a hegedűs hapi, és csak úgy váratlanul. És pont előtte, képzeljétek el, ez egy csodálatos bizonyságtétel, hogy pont előtte volt nekem egy ilyen markánsabb napom, amikor így tényleg mindenkinek megbocsátottam, akinek csak bírtam, meg mindenféle ilyen fajta szögeket kiúztam, meg volt a glettelés, meg mindent, tehát egy ilyen nagyon intenzív, hát hogy mondjam, életrendezés. Tehát tényleg az egész életemben végigmentem, és segítettek nekem ebben, és emlékszem, még volt mindenféle manipuláció, meg minden, hogy amikor azokat rendeztem, emlékszem. Na, és akkor utána, nem úgy értem, csak hogy te ott voltál, utána elmeséltem. Na, és akkor utána, tekintve, hogy én ezeket megbocsátottam, elengedtem mindent, de hogy még éreztem, hogy fáj. És tényleg tiszta szívemben megbocsátottam magamnak is minden, és kértem Istent, hogy gyógyítsa be az én szívemet. Ez a belső gyógyulás, ez egy olyan dolog, amit tényleg csak Isten tud elvégezni. Tehát én nem tudom magamat begyógyítani, és érzem, hogy még mindig fáj. Ez így nem jó. Úgyhogy kértem az Urat, hogy jön, és tényleg az én szívemet gyógyítsa be. És akkor egyik vasárnap jött ez a hapi, van neki neve is, be lehet mondani, Tamásnak hívják, így van, jött Tamás, és azt mondta, amikor jött, emlékeim szerint, de mondta, hogyha más mondott, hogy ő aznap reggel úgy ébredt fel, hogy ő neki ma ide kell jönnie, és itt neki hegedülnie kell. És akkor ugye hát kicsit necces volt, ugye egyáltalán így kvázi ez hogyan megy, nem így megy, hogy az ember dicsőít a csapat, fel van készen minden, és akkor csak bejön kívülről, az hegedül. Emlékezz, nem evidens ez a dolog egyáltalán. Hogy nem, mégis akkor beengedtünk, mert azért nyilván egy-egy alkalom, egy kivételt, így akkor tettünk még egyet. És akkor, hát, Peti, meg utána veled is beszéltük, hogy ez egy mennyei zene volt. Tehát amit ő ott oda produkált, ez egy isteni által ihletett dolog volt. Ő indította, és ő adta neki a zenét is. Nem megkomponált dolog volt, nem volt előre megint, nem dal volt az, amit ő ott előadott, hanem teg a szívéből, tehát így Isten vezette, és egy ilyen improvizatív mennyei gyönyörűség volt. Na most éreztem, fizikailag éreztem, hogy a szívem begyógyul. Elképesztő volt, nem tudom leírni. Olyan volt, mint a mennyország. És tényleg úgy ez a lebegés, boldogság, egy ilyen túlcsorduló öröm, és közben pedig éreztem, hogy a bensőm egyszerűen hegek, így mennek szét, és begyógyul a szívem. Fantasztikus volt, és én annyira hálás vagyok Istennek azért az egy alkalomért, és tudom, hogy a Tamást akkor nekem küldte. Olyasmi. És hogy Isten engem komolyan vesz. És hogyha én tényleg meg akarok gyógyulni, akkor ő azért tesz, és mennyire kreatív, és ő tudja azt, hogy az én kis szívemnek hogyan tud a sebe begyógyulni. És ezt ő tudta, és ezt megtette. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Úgyhogy, ha megbocsátottál, engedtél, megtagadtál mindent, amit korábban istentelen dolog volt, amit beengedtél, és még mindig fáj, nem baj, még mindig nem baj, kérd gyógyulást, és Isten kreatív el fogja végezni azt, ahogyan arra te neked szükséged van. Na most a következő igénk a zsidókhoz írt levélből van, a 12. fejezetből, 12-es verstől. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki nem láthatja meg az Urat. Ezekről most nem fogunk beszélni, pedig nagyon jók. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Zseniális leírás. Figyeljetek? Ügyeljetek rá, tehát magyarul tudtok rá ügyelni. Azért mondja, mert tudtok rá ügyelni. Én is tudok rá ügyelni. Azóta ügyelek is rá. Hogy senki ne hajoljon el, mitől? Az Istennek a kegyelmétől. Tehát mindig koncentráljunk arra, és tartsuk szem előtt azt, hogy az Isten kegyelmes. Ez azt jelenti, hogy például nincsen rajtad semmi károsztatás, Roma 8.1. Ne hagyd, hogy az ördög károsztasson, hanem ne térjél az Istennek a kegyelmétől, mert különben a keserűség el fog téged uralni. De ne térjél a kegyelemtől, és hogyha mindig a kegyelemben vagy, és nem a törvény alatt, és nem a károsztatás alatt, akkor a keserűség nem fog téged beszippantani, mert tudod, hogy Isten szeret, megbocsátott, és te ebből élhetsz. És hogyha te erre koncentrálsz, akkor nem fog beszippantani a keserűség, mert nem hagyod. És figyeljetek, a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon. Tehát a keserűségnek van egy gyökere. Ez a pont, amiről beszéltem. Honnan jön az egész? Hol van az a legelső pont, ahol te beengedted, és nem kárhoztatok senkit. Nem baj, hogy beengedted. Én is beengedtem, és semmi gond. Isten nem haragszik, senki más se haragszik, csak annyi, hogy érdemes megkeresni azt a pontot, hol van ez a gyökér, és aztán a gyökeret egyszerűen kiásni, mint amikor vannak azok az ilyen folytó növények, amik ilyen mennek a fára, megfojtják, belekapaszkodnak, és kiszívják belőle az életet. Na, ilyen a keserűség. Megkeressük, hogy honnan táplálkozik. Például nekünk a bodzabokrunknak az aljában vannak ilyenek. Felmegy a bodzabokorra, pedig hát abból szörp kell, hogy legyen, nem egy leuralás. Lementem, és megkerestem, hogy hol az, ugye a teteje az ilyen kis vékony kis pizgerálás, de az alja ilyen vastag, egy nagyon masszív fás szár, iszonyú mély gyökerekkel, stb. Most a gyökerét még eddig nem ástam ki, de legalábbis tőből elvágtam a dolgot, tehát itt ez ennyi. Többet így ez, jó, hát jó, még reméljük nem hajt ki, majd meg kell nézni. Szóval, de jelenleg nincsen a két bodzabokrunk egyikén se ez a leuralás, hála Istennek. Szóval, meg kell keresni, mi a gyökere, és azt semlegesíteni. Mert hogy, ha felnövekedik, kárt ne okozzon, és figyeljetek, sokakat meg ne fertőzzön, mert hogy ennek a rohadéknak már elnézést a jellege az olyan, hogy másokat megfertőz. Például, hogyha én hagyom azt, hogy a keserűség engem leuraljon, akkor ugye amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Hogyha a szívem tele van keserűséggel, erről beszélek sajnos. Ezért van magyar társadalomban a panaszkodás, mint, hogy kell ezt mondani, szokás elterjedésben, vagy itt már eleve van terjedve. Nem. Közöttünk nem, hanem ugye magyar társadalomban odakint, hogy az emberek szeretnek panaszkodni. Na most ez ténylegesen, ez egy magyar szokás, rossz magyar szokás, nem jó, ugye szokták is mondani, hogy kesereg, panaszkodik kesereg. Na most ez megfertőz másokat, hogyha erről beszélsz másoknak, megfertőzöd őket, és ők is keserűek lesznek. És ugye, hogyha félelem van a szívedben, akkor ugye erről beszélsz, és félelmet keltesz másban is. Nemrég volt egy ilyen, valaki jött be egy boltba, és akkor így elmondta, hogy hallotta már azt, hogy Nyugat-Európában micsoda árak vannak, és folyamatosan zárnak be a boltok azért, mert már olyan kilós árakkal, mert nem tudják eladni a portékát, stb. Ebben az volt csak a probléma, és nem haragszom semennyire, mert ugye csak azt szólja, ami benne van a félelem, hogy ő fél, és annyira fél, hogy így meg akarja ezt beszélni másokkal, hogy amúgy ez ugye milyen para. Érthető, mert ugye ez a szívében van, és nyugtalanítja, és ezt másokkal meg akarja beszélni. Érthető, csak az a baj, hogy ez fertőz. Őt is beszippantja, és ő is félni fog, mert értesül arról, hogy Nyugat-Európában azt a boltot, amiben ő dolgozik, az már be van zárva. És ugye nyilván ez létbizonytalanság, stb. Tehát, hogy így, ilyen szempontból a félelem, a keserűség fertőz. Hogyha valaki ilyet csinál, az nem baj. Én majdnem egész életemben ezt csináltam, hogy fertőztem embereket keserűséggel. Nem jó. Megértem azt, aki ezt csinálja, csak érdemes abba hagyni. Semmiképpen nem jó ezt folytatni. Úgyhogy, ha magadon észreveszed azt, hogy fertőzöd a körülötted lévőket félelemmel vagy keserűséggel, akkor nincsen semmi gond, csak léci, hagyd abba. A következő ige, amit megnézünk, Ézsaiás könyve, nem lehet úgy alkalom, hogy Ézsaiásban nem idézünk valamit. Ézsaiás 38, 9. verstől. Ezékiásnak, Júda királyának a főjegyzése abból az időből, amikor beteg volt, de felgyógyult a betegségéből. Tehát itt van egy király, aki nagyon beteg volt, de végül meggyógyult. Ez az ő sztoria. Már azt gondoltam, hogy életem derén át kell mennem a holtak hazának kapuin, megfosztva még hátralévő életemtől, magyarul azt hittem, hogy meg fog halni. Most csak részeket idézek belőle, a már többi az nem annyira releváns itt nekünk most. Reggelig igyekeztem megnyugodni, amúgy nem sikerült neki, tehát éjszaka gyötrődött. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, és úgy nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyadtak, néztek a magasba, hogy Uram, szenvedek, segíts rajtam. Messze elkerül az álom a lelkem keserűségére. Tehát az ő lelke keserű, és ezért nem tud aludni, mert szenved, nyög, és csipog, és így kéri Istent, hogy segítsen. azt hiszi, hogy meg fog halni. Uram, az élet az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz, és meggyógyítasz engem. Ez már a hitbeszéde. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátam mögé vetetted minden vétkemet, mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba, hűségedben nem reménykedhetnek. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy, megszabadított engem az Úr, pengessünk hát landot az Úr házában, egész életünkben magyarul dicsőítsünk. Na és akkor itt van a megoldás, a dicsőítés és a hálaadás. Szóval itt van egy ember, aki annyira ki volt, hogy azt hitte, hogy majdnem meg fog halni. Keserűségében nem tudott aludni, sápítozott, tehát úgy értem, hogy kesergett egészen az Úrnak. Kérte az ő segítségét, és aztán pedig az van, hogy Isten őt meggyógyította, és utána azt mondja, hogy megszabadított, ezért dicsőítsünk. És ugye mindent, tehát apa mondja el ezt a fiának, stb. Tehát tanítsuk tényleg az, amiről szó volt, hogy mindenkinek van egy bizonyságtétele. Erős volt egy külön tanítás, ami zseniális volt. Te neked, ugye arról szólt az egész, te neked van egy bizonyságtételed, azt mondd el, akinek csak bírod, mondd el. Nem lehet, hogy ne hallja az, akinek erre szükség van, úgyhogy mondd el. És itt van, hogy a keserűségnek mi az ellenszere, hogy elkezd, ami hatástalanítja, az pedig a hálaadás. Tessék? Közömbösíti, köszönöm szépen, ez így van, semlegesíti, közömbösíti az ellenszere, hálaadás. Úgyhogy, ha bármikor azt érzékeled magadon, hogy elkezd a fejedben így menni egy ilyen gondolat, hogy fú, ez nem elég, mondjuk én magamra vonatkozom, és hogy te magadra vonatkozom, meg én is, hogy fú, ez így nem elég jó, nem elég pöpec, mert hogy ugye én mondjuk maximalista vagyok, ilyeneket légy, nem mondjatok magatokról, igényes vagy, az oké, de nem kell, hogy téged az leuraljon, hogyha valami nem tökéletes, akkor az már nem jó. Tehát nem kell, a szélsőség nem kell, hogy leuraljon. Hogyha azt kezded hallani a fejedben, hogy nem elég a párom, nem elég a teljesítményem, nem elég a pénzem, nem elég a házam állapota, nem elég az, amit leteszek, nem elég az, amit elvégeztem, nem elég az, ahogyan ő velem beszél, nem elég jól mennek a dolgok, akkor így ezt sürgősen állítsd le a fejedben, és helyette az a jó fordulat, hogyha átállítod magad a hálás szemléletre. És erre hoztam kettő igét, az egyik az az Efézus 5, 15-től 20-ig, ébredj fel, aki alszol, támadj vele a halálból, és Krisztus rád ragyog. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogy hogyan éltek. Ne balgán, bölcsen. Használjátok fel az időt, mert a rossz napok járnak, másik fordás szerint a napok gonoszak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Szent Szellemmel. Egymás közt énekeljetek Zsoltárt, hálaadás, ezért dicsőítünk ennyi, himnusz szent énekeket énekeljetek, és újongjatok szívből az Úrnak, adjatok hálát mindig, mindenért. Urunk Jézus Krisztus nevében, Istennek, az Atyának. Ez az ige eléggé zavart engem egy ideig, hogy mindig, mindenért hálát adni. Hát ez így nem reális. Most itt mire gondol egyáltalán? Hogyha a gonosz munkája ott van az életemben, hogy adjak érte hálát? És itt én azt gondolom, hogy arra gondol, nyilván nem azért kell hálát adni, hogy a gonosz megtámadott, hanem azért, hogy én abból ki fogok jönni, hogy az Isten engem megsegít, hogy ez engem meg fog erősíteni, attól még nem az Isten hozta, hogy az Isten ebből jót fog kihozni. Attól még a gonosz munkája volt. És ugye van az az ige is, hogy aki az Isten szereti, minden a javára van, és ugye még előtte, utána is vannak részek, érdemes elolvasni, meg elmélyülni. Minden esetre, aki az Isten szereti, minden, még a gonosz munkája is a javára van, az nem jelenti azt, hogy azt az Isten hozta, hanem a gonosz munkája, de az Isten kegyelméből még az is a javált munkája, és ezért, és így lehet mindig mindenért hálát adni, még a gonosz munkáját felhasználók kegyelemért is lehet hálát adni mindenért, és énekeljetek, és újongjatok szívből az Úrnak, és éppen ezért lehet, és tudom, hogy lehet, mert csinálom. Lehet hálát adni, amikor nehéz, lehet hálát adni, amikor fáj, lehet hálát adni, amikor gyötrésben vagyok, amikor nincs kilátás, lehet hálát adni. Miért adok hálát? Azért, ami van, nem azért, ami nincs. Nyilván, ami hiányom van az életemben, nem azért adok hálát, hogy jó, nekem nincs, meg a nem tudom mi, hanem azért adok hálát, ami van. És hogyha nem tudok felsorolni 99 hálát amellett az egy hiányom mellett, akkor még csak nem néztem eléggé körbe. Tehát, hogyha van egy valami hiány az életedben, és ezt meg tudod fogalmazni, és ez neked nagyon fájó hiány, oké, detektáltad, ez király, és kezdj el hálát adni mindenért, ami ott van az életedben, és jó, és ez egyszerűen kiírtja belőled a rossz, szomorú, keserű hozzáállást. Tehát ne legyél értetlen, használd fel az időt, gonoszak az időt, gondosan ügyelj, hogy hogyan élsz, mert ez, hogy mit választasz, az a te döntésed. És itt van felül egy alapelv, körülmény plusz reakció egyenlő eredmény. Most ezt az egyetemen tanultam, hogy a közgazdász vagyok eredetileg, és szeretem az ilyen egyenleteket, grafikonokat, meg ilyesmi. Na most, ez mérnököknek is nagyon jó. Tehát van egy ilyen egyenlet, hogy körülmény plusz reakció egyenlő eredmény. Ez egy olyan igazság, ami nagyon segít szerintem az életünknek a lefolytatásában. Tehát legyen bármi is a körülményed. A te reakciód, a ráadott reakciód határozza meg azt, hogy mi lesz az eredmény. És erre van egy nagyon jó színdarab most. Játsszák a Csányi Sándor közeműködéssel többek között. A döntés. Ez a címe, és erről szól. Auschwitzot megjárt zsidó hölgy, Éva Egger, Edith Egger életéről szól. Ajánlom mindenkinek, most játsszák, Csabival láttuk, zseniális volt. Lehetne még bontani, hogy a végén kellett volna egy olyan, hogy Jézusban van a megváltás, akkor így kellett volna teljesen kerek, csak hát, ezt így a végéről kiajták. Ezt sérelmeztük, de nem a hiányainkra nézzük, hanem arra, ami jó. Tehát az a darab, hogyha nem járunk színen, mi se járunk színházba, de ez megéri tényleg. Szóval, ott volt egy körülmény, szélsőséges, mi nem voltunk, reményeink szerint nem is leszünk soha ilyenben, mint egy Auschwitz, vagy egy bármiféle munkatábor, vagy haláltábor. És ő ott eldöntötte, hogy nem a hiányaira néz, hanem arra, ami még megvan. Például az, hogy él, lélegzik, és akkor is, amikor így a hulláknak a halmán volt, ő azt eldöntötte, hogy ő túl fogja élni, és ő arra néz, ami van. És ha az az ő üzenete, és most 92,5 évesen is ezt hirdeti, hogy igenis eldöntheted, hogy hogy állsz az életedhez, hogy azt nézed, ami van, vagy azt nézed, ami nincs. Ha azt nézed, ami nincs, keserű leszel, és ez felnökedve bajt okoz, és megfertőz másokat. Ha arra nézel, ami van, akkor egész életedben hálás és elégedett leszel, és örömmel leszel tele. Azért, mert te egy áldott ember vagy. Úgyhogy igenis, akármi a körülményed, legyen az a nullától egészen az Auschwitzig, teljes skálában bármi, a te ráadod reakciód az, ami meg fogja határozni a végeredményt. Hogyha hálás leszel, és úgy állsz hozzá, és reménnyel, és hittel, akkor egy elégedett ember leszel, aki sugárzik, és akkor fogod tudni betölteni azt az elhívásodat, amire az Isten téged elhívott, hogy ragyogjatok, mint a nap. És ez nagyon vonzó. Hogyha valaki téged lát, hogy te a megelégedéstől és az örömtől ragyogsz, amikor COVID van, amikor háború van, amikor elbocsátottak, amikor stb., és látják ezt rajtad, meg fogják kérdezni, hogy ezt hogy a francba csinálod? És akkor te tudsz válaszolni, még enélkül is tudsz válaszolni. Úgyhogy jegyezzétek meg ezt az egyenletet, körülmény, plusz a te reakciód, ami legyen egy Isten szerinti reakció, egy biblikus, Bibliából tanult reakció olyan eredményt fog hozni, ami be fogja tölteni a te elhívásodat Istenben. És zárjuk a Kolossébeliekhez írt levélből származó igével, Kolossé 3.12-től. mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is, mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, agapét, feltétel nélkülit, mert az tökéletesen összefog mindent, és Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. Ez az eredmény, hogy Krisztus békessége fog uralkodni a te szívedben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyektek hálásak. Krisztus beszéde lakjék bennetek, az ige, az Isten igéje, a Biblia, lakjon a szívetekben gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást, részes tanítsátok egymást, engem is, a többieket is tanítsatok, teljes bölcsességgel, Istentől származó bölcsességgel. Intsétek egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek, és dicsőítsetek minél többet, ami csak a csövön kifér, át fog titeket formálni, Kolos nagyon jó ebben. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mert abban, hogy minden nap csinálja, amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Szóval, dicsőítés, hálaadás, jó szemlélet, biblikus, Isten szerinti rálátás, hozzáállás a dolgokhoz, az istentelen dolgokhoz is, a nehézségekhez is, a gyötrésekhez is ilyenfajta hozzáállás. És ha itt is a megbocsátás ki van domborítva, használjátok, óriási erő, és hogyha valaki szeretne ebből egy rövid, de nagyon jó könyvet, Péter Horobin írta, az a címe, hogy Megbocsátás, az Isten mesterkulcsa. A mesterkulcs, ezt nem tudom, ismeritek-e, én nem tudtam eddig, minden zárat kinyit. Egy hotelben van egy mesterkulcs, most már kártyák vannak zömében, de régi, hagyományos hotelekben, vagy esetleg egy házban, van egy kulcs, ami mindegyik zárat kinyitja, mindenhová jó. Na, a megbocsátás az egy ilyen kulcs. Minden ajtót kinyit, és bemehetsz rajta, és végre szabadon jöhetsz, mehetsz az életednek minden területén, mert szabad vagy, mert megbocsátottál. Úgyhogy ajánlom be, nagyon rövid, velős. Ja igen, annyi a sérelmem azzal a könyvvel kapcsolatban, bár nem erre kell nézni, hogy sugallja azt, hogy aki nem bocsát meg, az annak nincs üdvössége. Szerintem ez egy kicsit erős sugallat, bár nyilván mond egy ilyesmit Jézus, ez alapján sugallja ő ezt. Szóval, hogyha ezen a részen egy kicsit így átsiklotok, szerintem nem üdvösségkérnés, de nyilván nagyon fontos. Tehát ezen a szemmel azt a könyvet nagyon ajánlom, hogyha bárkit láttok, akinek az életében megbocsátásra szükség lenne, akkor ezt a könyvet vegyétek meg, CLC-ben, Good News-ban, hát ott Good News-ban nem, CLC-ben kapható, és vagy rendeljétek meg, Megbocsátás az Isten mesterkulcsa, rövid, adjátok oda neki, egészen nagyon szembesítő, és felhív erre a keringőre, amivel viszont az életének a legtöbb területe meg fog nyílni, és ő szabadon fog jönni, menni benne. Amen.